Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Zicsi László, a beszélgető társam, ferences öreg diák.
61-től 65-ig voltam diák Esztergomba, Frajka Félix Felice atya első osztályába. Előtte a bátyám is oda járt, csak bátyám aztán negyedikbe diszidált, és még egy élményünk van a ferencesekről, amikor minket kidobtak a Felvidékről, és átjöttek a Ponton hídon, akkor ott éjszakázott a család. Tehát nekünk a ferencesek mindenképpen mencsvár.
Sok hasonló úgynevezett deklasszált elemnek az egyetlen lehetősége volt, azt hiszem, a továbbtanulásra abban az időben.
Ez pontosan így igaz. Úgy tudom, 15 ezeren voltunk kitiltva minden állami középiskolából, tehát ezeknek a mencshelye volt. Úgy tudom, 2,5-3-szoros volt a túljelentkezés, amikor én jelentkeztem, tehát nagyon erős szűrő volt. Ez pedagógiai úgy mondják, hogy egy jó merítés, sok tehetséges gyerek volt. De ez nem lett volna elég, ez iskola is kellett. Az akkori iskola, hát nagyon nehezen működhetett. Hát először is folyamatos megfigyelés. Természetesen biztos vagyok, a Hajdó atya, akit én nagyon-nagyon szerettem, az Antal atya, aki az igazgató volt, meggyőződésem, hogy neki folyamatosan valami fajta hivatalos szerepben de jelentést kellett adni, de hát azért tudtunk olyat, az egyik atya, tudtuk, hogy azért sántít, mert hát korábban börtön volt, most ilyenről belül nem lehetett beszélni. Tehát belül is volt egy tabu, amit nekünk be kellett tartani, az atyáknak is, nekünk is, de volt egy metakommunikáció, meg voltak félszavak. Na most nekünk különleges helyzetünk volt. A mi osztályunk ma is rendszeresen összejár. Az érettségi találkozók nagyon nagy létszámban, nagyon jó hangulatban. A Félix atya, és én, ha valaki Pesten van, akkor oda jön misére, természetszerűleg, hát sokáig a Tövis utcába jártunk most Vasarétre. Hát Félix atya egy vezér egyéniség. Rettentő jó osztályfőnök volt. Mi egyszerűen vitatkozni lehetett. Félix atya matematikáért és fizikáért meg volt őrülve, én a fizikus lettem az első kanyarban, aztán később kicsit pályamódosítás lett, de folyamatosan matematikát és fizikát kellett volna csinálni, matematikai lapok, stb. És én ezzel nem értettem egyet, mert hogy egy osztályban nincs annyi tehetség matematikával, fizikával, mint amennyi feladatot beküldtünk volna. És fölálltam, és azt mondtam, hogy óra közben, hogy ne haragudjon, atya, de én nem értek egyet azzal, amit csinál. És hát ott veszekedtünk egy nem nagyot, de én nem lettem ledorongolva. Szóval az egész iskolára jellemző volt az, hogy nem dorongolták le az embereket, vagy nagyon-nagyon ritkán, ahhoz nagyon nagy balhé kellett volna, akkor meg kirakták. Tehát egy olyan hangulat volt, ami egy abszolút elfogadó hangulat volt. Na most a legmodernebb pedagógiai pszichológia szerint az elfogadás az alapfeltétele. Még egy, nálunk a rossz tanuló lehetett a kedvenc diák. Tehát az, hogy valaki megbukott, azt nagyon sajnálták, attól nem engedtek az elvárásokból, de attól még... Nekem is volt ilyen osztálytársam, de más is volt. Tehát nem kellett csúcs teljesítmény ahhoz, hogy valakit emberileg elfogadjanak. Ahhoz emberség kellett. Tehát ez az iskola a diktatúrában egyrészt fent tudott tartani egy demokratikus légkört. Hát ehhez kellett az a keretrendszer, amit a Hajdújék biztosítottak. Ehhez kellett mondjuk Jeromos atya, Huszár Jeromos atya, aki egyszerűen kinnált az udvar sarkába, és ha valaki oda ment vele, akkor beszélgetett vele. Hát nekünk olyan szikrázó tanárunk, mint a Jeromos atya, még nem volt. Tehát valami olyan szigetét jelentette a szeretetnek, a biztonságnak, az elfogadásnak. Érdekes ez a kettőség, ami egyben egy egység is, hogy a borzasztó elfogadó és kedves ember tanárként ugyanolyan elfogadó, de olyan szikrázóan kérdez. Én nagyon sokat köszönhetek neki. Tehát ez az alapkérdés, hogy hogyan lehetett a diktatúrában demokráciát fenntartani. Most egy óriási hatása volt. Hát ide kerülhettek azok, akik üldözöttek, hogy most származásilag, vagy vallásilag, vagy egyszerűen csak jó iskolát akartak. Az öreg Latabárt, aki közismerten zsidó vallású volt, az öreg Latabárt behívatta Rákosi személyesen, hogy miért az esztergomi ferencesekhez jár a fia. Mire Latabár azt válaszolta Rákosinak, hogy vagyok olyan színész, hogy megengedhetem magamnak, hogy a fiam jó iskolába járjon. Azt hiszem, ezzel sok mindent elmondtam az iskoláról. Félix atya, aki összetartó erő, és mondom, ma is tudunk veszekedni vele, szóval, hogy vitatkozunk, tehát a magas szintű vitának, mi 14 éves korunktól kezdve megélhettük a magas szintű vitát, Piusz atyával is, de a Felice volt a legjobb, messze legjobb ebben. Ma elmegyünk hozzá, és ráér a mise után, bemegyünk a sekrestyébe, és ott nagy viták vannak aktualitásokról, szóval az ő nyitottsága, az ő istenhite, és az a stílus, ahogy vitatkozunk, azt hiszem, ez az igazi alapja az alkotóvitának. A ferences szellembe, és ez általánosan, nincs meg a tekintély és elvűség. Most ennek borzasztó sok társadalmi következménye van. Ugyanis azzal, hogy egy osztály így tudott működni, és a miénk nagyon összetart ma is, ez azt jelentette, hogy a diktatúrából az emberi összetartás, és nem csak az egyházit mondom, de azt is át tudta menteni a mai helyzetbe, a mai rendszerbe. Tehát egy olyan folyamatosan feltartott hálózatot jelentett, egy olyan politikai rendszerbe, ami teljes mértékben, és ez bizonyítható, én ezt kutattam, és kutatom is, arra törekedett, hogy teljesen atomizálja a társadalmat legkülönbözőbb mechanizmusokkal. Ebben a rendszerben is át tudott menteni. Na most ezek alkotó kapcsolatok voltak. Tehát gondold végig az emberi kapcsolatok mellett a vitakultúrát. És az a vitakultúra, ami ott kialakult, ezt én az egyetemen használtam, de többiek is. Még egy nagyon lényeges. Miután nem tekintélyes a vőségünk, a miénk iskolánk nem egy sikerorientált volt. Tehát a siker kellett, de nem egy versenyistáló volt, hanem egy emberi közösség. Nagyon sok sikeres ember volt az osztályban. Sőt, bizonyos szempontból az osztály döntő többsége sikeres volt emberileg is. Ez az egyik része a dolognak. De én például, akit én legtöbbre tartok az osztályban, az a Kucsák Gabi, aki ma is egy könyvkötő és nyomdász, egyébként a püspökségnek dolgozik Vácot. Ő mutatja be nekem legtisztábban a polgárosodás folyamatát. Hogy egy ferences diákból, akinek persze azért hozott valami kultúrát, vagy ott van a Lugosi Péter, aki hát a kitűnő tanuló volt és vegyész lett, de irodalomkritikus, és minden két hétben kapunk egy úgynevezett palackpostát, valami a magyar irodalomból, de általunk teljesen ismeretlen levek is értékeket szed. Mindig megkapjuk ezeket a palackpostát, és mindig mennek a körlevelek. Na most ez az az érték, ami tulajdonképpen teljesen ellene hatott a kommunizmus, meg ez a későbbi puhább úgynevezett létező szocializmus időszakába. Úgyhogy ez volt az az érték. Minden rend átmentette, de a ferences rend pontosan a tekintélyelvűség hiánya miatt rettenetesen jól átmentette ezeket az értékeket. Az országot úgy szétverték 1942 óta, hát a Donkanyar, a zsidó üldözések a helyi közösségekkel, a németeknek az elvitele a gulágra, szörnyű elhurcolása, a németeknek a kifosztása, hát aztán persze jöttek a kulákok, a nemesek. Szóval egyszerűen azt énekeltették velünk annak idején, hogy a múltat eltörölni rabszolgahad indulj velünk. A proletariátussal szét akarták veretni a társadalmat. És hogy nem sikerült, ezek a hálózatok azok, amelyek tulajdonképpen átmentették, és lassan felépítik.
Elhangzott az elején a vezeték neved Zicsi. Te családod is itt maradt, mert elmehettetek volna, nem?
Ja, hát az ember kaladványból itt maradt volna, erre legszebb.
Mondom, ebben nem te döntöttél, hanem a szüleid, de lehet, hogy 56-ban te is döntöttél erről, bár akkor még azért nagyon pici gyerek voltál.
Hát akkor voltam, azt mondja, 56-ban voltam 9 éves. Anyámnak egyszer azt mondtam úgy a 80-as évekért, tudod, anyám nagy felelőtlenség volt, hogy nem mentél ki, de nagyon hálás vagyok érte. Széchenyi Zsigmond erre azt mondta volna, hogy hát a Zsiga menne, de a Széchenyi nem tud.
Ti mit vesztetetek családilag? Te mit örököltél volna, hogyha nem jön közbe az államosítás meg a földreform?
Én inkább azzal kezdeném, hogy mit örököltem.
Mit örököltél?
Megmaradt a magyarság, megmaradt a nyelv, megmaradt a dalkultúra, a nyitottság a nemzet felé, és ez megmaradt, és ez sokkal nagyobb érték. Nagyapám külügyminiszter volt, Valkó Lajosnak hívták, Bethlen kormány idején. De ez az egyik része a dolognak. Azt a gondolkodást, azt az elkötelezettséget, és hogy mit vesztettünk, hát egy. Szlovákok kidobtak, mert anyámék nem vállalták a szlovák identitást.
Honnan történt ez a kidobás?
Ez Párkány fölött Fűr település, tehát Párkány és Érsekújvár között körülbelül félúton volt egy, szem körülbelül 400 kataszteri holt föld, és volt egy kis kastély, ami az anyámé volt, és Somogyban voltak földjei apámnak, és ott volt a Surdi úgynevezett kis kastély, amit úgy sikerült eltüntetni, hogy nem lehet meghatározni már a helyét. Majdnem azt mondja, a legfájabb az volt, hogy föltépték azt a kapcsolatot, ami összekötött minket az emberekkel. Én múlt hétvégén anyám szakácsnője testvérének az unokája esküvőjén voltam. Ez teljesen természetes, és amikor a nagybátyám hazajött, akkor elsőként nem a kastélyba ment, hanem elment a balszélsőhöz, aki egy parasztgyerek volt.
A helybeli foci csapat balszélsője?
Hát igen, mert ő volt a jobb szélső.
Értem.
Tehát azokat a kötődéseket, és ez volt a legfőbb cél. Mit vesztettünk? Hát egy, elvitték a földeket 45-be. Ami nagy hiba volt, mert a szervező erőt is elvitték. Tehát ezt földreformnak hívták, de hadd kérdezzek vissza. Azt a földet, amit ott kiosztottak, máig is megkapták a parasztok?
Nem, hát ez egy gyalázat, ami történt. Hát persze, hát ez ami a legnagyobb bűnt a magyar társadalom ellen, azt hiszem a parasztság erkölcsi és fizikai szétverésével tették a kommunisták.
Igen, de azt nem sikerült teljesen szétverni. Hát ma a legjobb barátaim parasztgyerekek. Első generációs értelmiségiek, és olyan természetesen mozgunk ebbe a közegbe. Na, ez egy nagy érték, szóval vidéken sok helyen megvoltak a nagyon közeli szálak a parasztság. Parasztság és az arisztokrácia között, nem mindenütt, nagyon sok helyen nem. Tehát volt egy tekintélyelvűség, ezt még ma is visszajözem, tulajdonképpen találkozom az arisztokráciával. Erre mondták egyszer nekem a brégeci magyar arisztokraták, hogy jaj, azok a bécsiek, azok olyan nagyképűek. Most találkoztam Bethlen Máriával, hát nagyképűségnek nyoma sincsen, általában Bethleneknél nem nagyon lehet megtalálni. Nem, én azt gondolom, hogy a régi rendszer az egy patriarchális feudalizmus volt, ami kezdetbe integrálódni a polgárságba, pontosabban segítette a polgárság fejlődését. Tehát az első gyárak között nem csak Széchenyi fejlesztett ipart, ez egy tévedés. Hát én neveket tudok sorolni, többek között Zichy Gézát, Keglevicset, stb.
Volt egy Zichy, akinek szobra van, most nem teszem be a neve, aki a katolikus néppártot, a keresztény párt ősét hozta létre.
Két éve ünnepeltük a jezsuita templomot.
Zichy Nándor, igen, Zichy Nándor.
Jó, hát a katolicizmusban nagyon sok szerepe volt, de hát a Zichy Gyula, akit már említett,
a püspök,
és később érsek, meghatározó volt a Pécsi Egyetem létrehozásába. Tehát ő volt az egyrészt bevitte a teológia szakot, másrészt próbálta, a testvére volt a miniszter korában. És ők 1912-ben megtervezték, hogy Pécsen legyen az egyetem, de azt átvitték Pozsonyba.
Igen.
Most miután Pozsonyt elcsatolták, visszahozták a Pécsi Egyetemet. Ráadásul ott szerbek is voltak bent, tehát egy külön történet, Zichy Gyula, nagyon sokat tudok róla, de nem eleget. Szóval ezt a pécsi püspökség sokkal jobban tudja.
Család az Zichy, említetted, hogy több százan vagytok.
Hát most vagyunk azt hiszem 174-en. Volt egy családi találkozó, és még annyit most már ezek után, hogy ennyit kérdeztél az arisztokráciáról, hát én Libaulban laktam, amikor kitelepítettek.
Libaulban, igen.
Libaulban, amikor 4 éves koromban kitelepítettek, egy fűtetlen Libaulba, ahol már fagyott, és hát ez, hogy mondjam, az lehetett dönteni a tüdőbaj, a fagyhalál, vagy pedig a mellhártyagyulladás között. Hát időbe bekerültünk egy fűtetlen kobrába, és megjött egy Jancsikályha aztán.
Jancsi szögről hallottam, mi az a Jancsikályha?
A Jancsikályha az a legkisebb méretű somotmentes kályha, amit folyamatosan...
Hát egy kis vaskályhácska.
Ez egy kis vaskályhácska. Ez a család is szétszorult, tehát 80% külföldön él. És Ez jellemzi azt, hogy mit veszített az ország. Nem azt mondom, hogy minden Zicsit. A Zicsiek tényleg a legkiterjedtebb család volt, rendkívül nagy befolyással, és hadd mondjam, érdekes módon a reformkor meghatározója a Zicsi Antónia Batthyány Lajosné, és a Zicsi Karolina volt, Károlyné, és ők piszkálták a férfiakat a reformkorra. És 1846-ban az arisztokrata bálokon már magyar táncokat táncoltak, tehát például legényest. Ezt a Zicsi Adél írja le, aki szintén benne volt ezekben, csak idősebb volt a többieknél, és aztán lassanként elveszítette a látását, neki van egy külön naplója. Magyarországnak egyik szerencséje talán, hogy ugyan királyság volt, de a király egyben császár is volt. Ezért mindig az udvarral veszekedni kellett, és ez valami fajta egységet és identitást jelentett. A másik a török elleni harc, és a héten ünnepeljük Zrínyi Miklóst. Valahol Magyarországon a harcok miatt össze kellett fogni a rangbeli hierarchiának, azért sokkal közelebb voltak tulajdonképpen. Mondjuk a várbeli vitézek. Nálunk a családban egyensági fölmenők csak Zicsiek voltak, három altábornagy. Ezen gazdagodott meg a család, mert a saját hadseregükkel visszafoglaltak földeket.
Már török időkben.
A török időkben. Mm-hmm. Tehát a legfiatalabb a három altábornagy közül volt a Zicsi István. Ő már főnemes volt, apja kapta a bárói, majd 20 évvel később a grófi rangot. Ő volt a söprögető. Tehát ő neki kellett eltakarítani Buda ostromakor a befelé jövő muníciót, a hadsereget, stb. És erről nincs földolgozva, én egy levelét ismerem, hogy hát jól elkergettük a törököt.
Neked jár a grófi cím, járna? Tehát te édesapád még használta esetleg?
Hát édesapám természetesen használta. Most az a kérdés, hogy te engem német nyelven kérdezel, vagy Angliába kérdezel, magyar nyelven nagyon szokatlan. Németországban nem tudom ma természetesen, de ott természetes volt, tehát engem Németországban többször szólította a grófnak. De nem ez a lényeg belül. Hát a rangot elveszítettük, az egész vagyonunkat elveszítettük, de úgy, hogy nem volt mit ennünk. Akkor hadd mondjak annyit, hogy a bátyámat, amikor fölvették a ferences iskolába, egy héttel később került be, és emlékszem anyám kétségbeesését, hogy 12 zoknit vártak el, és nekünk csak 6 volt, hogy honnan lesz pénz. És hogy a bátyám a nagyapám cipőjébe ment el az iskolába, ami nem nagyon ment le a rádára, mert a méret stimmelt, de bátyám mindig mezitláb járt. És hát kemény volt a cipő és szűk, úgyhogy ott kínlódott ezzel. Bátyám szedett tojásokat, néha még én is találtam fogolytojást. Hát mi vadmadaraknak a tojásaiból éltünk.
Hova telepítettek ki benneteket?
Ortobágy mellett voltunk Kassibatanyán. 5 éves koromban egyszer mentünk be a plébániára, és anyám teleszattyorral ment, amiben egy csomó tojás volt. És dühös voltam anyámra, hogy hát éhesek vagyunk. És anyám azt mondta, ha nem viszünk tojást, elviszik a plébánost. Mert neki is be kellett szolgáltatni, miközben nem tartottjuk okat. Szóval ezek ilyen kemény idők voltak, és hát akkor megérkezett anyám említett szakácsnője, aki 450-500 kilométerről. És az a kis sántanő, vagy 30 kilométer füstölt húst, kolbász, szalonát szipelt, hogy mi túl tudjunk élni.
És hát csak azért hozhatta, mert szerette, tisztelte a családot, nem pedig kötelességből akkor már, sőt, kockáztatott is.
Nem, hát ő természetes részévé vált a családnak, de hát régen is azért a tisztességes családoknál valahol az alkalmazottak azok családtaggá váltak. Hát hány helyen az alkalmazottak mentették tulajdonképpen a családot?
Hogyan alakult az életed, mit végeztél egyetemet, mivel foglalkoztál?
Miután minden innen ki voltam tiltva, miután 22 tanársegítség után kirúgott a pártitkár, ezek után sok dac keletkezett bennem, úgyhogy van az ELTÉ-ről két diplomám. Fizikus szakon végeztem, van egy pszichológus diplomám, utána a kettő kapcsolódásával foglalkoztam pszichofizikával, ott beadtam egy kandidátusit, de nem fogadtam, meg sikerült a kandidátusi felvétel, nem fogadták el. Ezek után elvégeztem egy 8 éves nyugatnémet, nagyon erős nyugatnémet képzést, és egy 3 éves amerikai egyetemi képzést, egy tanfolyamot, 1000 órás tanfolyamot, és kifejezetten a magyar innovációval, a magyar társadalom újjászervezésével, a magyar tehetséggondozással, kárpátaljai feleségem Munkácson született, csináltam ilyet, hogy visegrádi négyek, 5 történelmi vallások közötti kapcsolatépítés, zsidó-keresztény közös tehetséggondozás, Kárpát-medencei fiatalok tehetséggondozása. Tehát ami ebből a két szakmából, meg egy lassan-lassan felépít történelmi tudásomból, ez valahol mint szolgálat, és hát egy sokkal fiatal feleségem van, aki nagyon jól képzelt, és valami hasonló dolgot csinál a saját specialitásaival. Tehát iskoláimban én azt gondolom, hogy olyan iskolákat szereztem, amit nyugaton is kevesen. Voltam egy Európai Módszertani Intézetnek 8 évig titkára, Lengyelországba tanítottam 3 évig. Tisztán pszichológia módszertan témában, és miután nincs PhD-m, ezek után 2012-ben meghívtak vendégprofesszornak, úgyhogy a katolikus főiskolai rendszernek tartottam az évadnyitó nagy előadását, utána itt a politológia tanszékeken, meg Varsói Egyetemen, stb.
És len élsz Somogyban. Ez egy régi családi birtok, vagy pedig annak a közelében?
Hát annyira régi, hogy ez még a középnemesi családnak a birtoka.
Amikor még nem voltak grófok.
Zicsre járunk templomba, ez 2 kilométer, és én 12 évvel először nősültem életembe először, és ott nősültünk, ott élünk, én átvettem egy 1600 négyzetméteres zicsi kastélyt, és abból egy magyarságképzési központot akarok csinálni. Ingünk atyánk rámegy, ami kevés a kárpótlásból jutott, egészen konkrétan 1.297.000 forint. Ez körülbelül egy fogsornak a megjavítására alkalmas, mert hogy fogunk, az persze nem keletkezett ott lenne az Alföldön, legalábbis nagyon vacak. Szóval ezt csináljuk most, bírja az ember, ameddig bírja. Cikkeket írok igen nagy számba, hát most már eddig körülbelül 260 cikken volt ez egy blogba, hadd mondjam a blogot, kaposvármost.hu, minden pénteki blog az enyém, 225 cikkel, de Magyar Nemzet, mostanában írtam a Magyar Hírlapban, Magyar Időkben, ott most szándékozok cikkeket leadni. És mindent megpróbálok megtenni azért, hogy hát, hogy valamit az ember hozzátegyen. Mondtam neked, a rangot elvették, a vagyon teljesen elvették.
De az ember hitét, az ember törekvéseit és hasznosságra való indítatását nem tudták elvenni. Tehát a kedvedet nem tudták elvenni az élettől, úgy látom.
A kötelesség az megmaradt szükségszerűen, nagyon sok magyar emberben megmaradt. És furcsa módon engem a kommunizmus tanított meg gátat futni. Annyit kerekbe raktam.
Annyi gát volt, hogy kell.
Annyi állandóan gát volt.
Zicsi László volt a beszélgető társam, történelmi család sarja. Élete egyik legértékesebb időszaka volt, mikor ferences diák volt a 60-as évek első felében. Részben erről szóltunk, részben magyar társadalom akut kérdéseiről. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.